A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója az Autóvolán Kft. Autóvolán, a megbízható sofőriskola.
Perc elmúlt 4:11, jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. Október 31-e a reformáció napja. A hagyomány szerint 1517. október 31-én Luther Márton német Ágoston rendi szerzetes nyilvánosságra hozta 95 pontba foglalt téziseit, amelyeket a katolikus egyház megreformálása érdekében tett közzé. Luther tisztán vallási jellegű fellépése végül egyházszakadáshoz vezetett. A nap jelentőségéről, vallásról, a hitnek a mai társadalomban betöltött szerepéről beszélgetünk mai műsorunkban. Meghívottam Zalányi Erzsébet, a Marosvásárhelyi Református Kollégium vallástanára. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszöntöm én is!
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyiradio.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolódni a műsorba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Kezdjük egy kis történelmi visszatekintéssel. Mi vezetett oda, hogy Luther Márton megfogalmazta 95 pontba foglalt téziseit?
Ha visszanézünk, akkor egy feudális rendszerre kell gondoljunk, és arra a korra, amikor a társadalom emberképe teljesen egy olyan emberképre, antropológiára támaszkodik, ami tulajdonképpen az, ami abban a korban az ember értékét jelentette. Mert abban a korban igazából nagyon sok volt a szolga, nagyon sok volt az, aki utasításokat végzett, követett, és parancsoknak tett eleget. Ilyenként az emberek Istenhez való viszonya is egy kicsit olyan volt, mint amilyen volt az ember kép, az emberről alkotott kép. Luther Márton közel 10 évet vívódott azon, hogy hogyan küzdjön meg ezzel az emberképpel. Már szerzetes volt, amikor gondolkodott azon, hogy hogyan tudjon megküzdeni a saját vívódásaival, saját lelkiismeretével, és az az emberkép, ami abban a korban az egyházat is jellemezte, az számára nem hozott megnyugvást, ezért kezdte el a Biblia olvasását, utána a tanulmányozását, azután pedig nagyon határozottan a tanítását is Wittenbergben. Ez vezetett tulajdonképpen ahhoz, a felismeréséhez, amit a romabeli gyülekezethez írott levél első részében talált meg, hogy az igaz ember hitből él. Igaz ember? Hát neki ez teljesen egy új felismerés volt, hogy mit jelent, hogy már részesül Isten igazságában, itt a földön is hitből él. Na, hát ez vezetett tulajdonképpen ahhoz, hogy fölvállalja ezt az üzenetet, hogy az ember az már Krisztusban megigazult.
A hiedelem és a korábbi tanítások szerint Luther Márton téziseit kifüggesztette a wittenbergi vártemplom kapujára, ezt ma már sokan vitatják. Van erre hiteles bizonyíték, bár ebből a távlatból most már ugye 506 éve volt éppen, talán nincs is jelentősége, de én épp ma olvastam, én ugye vallás során azt tanultam, hogy kiszegezte a vártemplom kapujára, de ma meg azért vitatják, mert hát milyen értelme lett volna, hiszen a nép latinul nem tudott, német, de gyakorlatilag olvasni nem tudta.
Igen, valóban itt mi is ezt a gyakorlatot folytattuk a reformáció 500 alkalmával, amikor volt egy ilyen maraton, amikor a református hívek szaladhattak 500 kilométer tulajdonképpen körbe Erdélyben, akkor ez a hagyomány is úgymond helyet kapott, mi is kifüggesztettük a 95 tétert a kis templom a nem kapujára, hanem falára, mert elég nagy. Tényleg valóban, hogyha nézzük a könyvnyomtatás akkori helyzetét, és nézzük a betűkarakterek nagyságát, akkor ez valóban egy nagyobb volumenű írás lehetett. Mindenképpen ami biztos, hogy ezt a nyomdászok terjesztették, és hogy nem kellett hetek elteljenek ahhoz, hogy Németalföld megteljen a 95 tétel téziseivel. Na most nagyon érdekes, hogy jutott ez a hívek tudomására, és ugye még az anyanyelviség az egyházon belül az nagyon ritka volt, szinte nem is volt.
Mert hogy németül írta, ugye?
Latinul, igen. Írta. Ezért bizony kellett oda fordítás is már nagyon-nagyon gyorsan, hogy a maga a nézetek elterjedjenek.
Hogyan törtek utat maguknak Luther nézetei, hiszen hát tulajdonképpen ugye, ahogyan is mondott, egy feudális rendszerben éltünk, és egy erős egyházzal szemben fogalmazta meg téziseit.
Hát azért van jelentőség ennek a napnak, mert tulajdonképpen ő minden szentek ünnepére tudta, hogy Wittenbergbe óriási tömeg fog megfordulni. Tehát ő tudta azt, hogy a wittenbergi vártemplomnak óriási erekjegyűjteménye volt, ezért búcsújárás volt, és a búcsújáráskor emberek ezreit mozgatta meg ez a hagyomány. Úgyhogy Luther tudta azt, hogy ami akkor ott hírként fog elterjedni, és az ő prédikációja is tulajdonképpen, meg a szolgálata, ahogy ő ezt továbbította, ez lesz az elsődleges, úgymond ez a fajta szóbeszéd útján való híradás, a másik pedig a nyomdászok. Tehát ez most már történelmi tény, hogy a németországi nyomdászok voltak azok, akik fölkapták ezt a hírt, és továbbadták, és ezeket a nézeteket népszerűsítették. Tudni kell azért, hogy a nyomdászok akkor áldozatos munkával végezték a munkájukat, ráadásul felvilágosult emberek voltak, akik egy egész más emberképpel, más antropológiát valva végezték a munkájukat, hiszen ugye még nincs 100 éve, hogy a nyomtatás létrejött tulajdonképpen, úgyhogy ők nem egy nagy hagyományt követnek akkor, amikor nyomdászokká szeretnének válni.
Vajon mai szemmel nézve, így szóbeszéd útján, mennyire hát ferdült az információ?
Hát nem is tudom.
Mert hogy a célját aztán elérte bizonyos idővel később.
Hát ez sok mindenben függ attól, hogy ki hogyan viszonyul egy hírhez. Tehát, hogyha valaki a lelke számára keresett megnyugvást, akkor nem fedítette az információt, hanem akkor tényleg bibliahű és erős hittel megfogalmazott vallomást, bizonyságtételt tudott továbbadni. De hogyha valaki a hibát kereste benne, ha valaki nem a lelke számára kereste a megoldást, hanem a hibát kereste benne, bizonyára megtalálta, hiszen annyira ütközött Luther Márton nézete az akkori keresztény hagyománnyal, a babonákkal, ugye a bűnbocsátó cédulák, amik tulajdonképpen ez volt a fő motivációja, ami robbantotta Lutherben a tenni akarást, és a tulajdonképpen motiváció, hogy ezt végigjárja. Ez akkora nagy volt a babona és a megkötözöttségek ereje, hogy sokan, akik ez alatt voltak, nem valószínű, hogy a lelkük számára keresték a megoldást, hanem meg akartak felelni tulajdonképpen az akkori rendszernek.
Vajon mennyire volt ez jelzés a katolikus egyház fők számára? Mennyire, ugye hát végül aztán megtörtént az egyház szakadás, de magában a katolikus egyházban egy kis reformot vajon keltett ezzel Luther?
Tehát megújulást mindenképpen, reformot mindenképpen, hiszen ők is azon nyomban szerveződtek, és elindult nem sokára az ellenreformáció, és elindultak a szent törekvések arra, hogy tulajdonképpen az egyházi tanokat megvédjék. Úgyhogy nagyon gyorsan reagáltak. A megújulás szükségességét ők is látták, és igazából látszik az, ahogy akkor a katolikus egyházon belül a megújulási mozgalmak, ahogy elindultak, az is már a fejlődéshez vezetett, és maga a katolikus egyház megújulásához is.
Igen, említette itt már néhány szóban, de mi volt a tanításának a lényege? Miben tér el a katolikus vallási hittől?
Hát nem mondanám azt, tehát a mai katolikus vallási hittől nem valószínű, hogy eltér. Hanem abban a korban fontos volt a bűnökkel való megküzdés. És ahogy az embert látták, ahogy gondolkodtak arról, hogy az embernek kötelessége tenni azért, hogy a bűnei meg legyenek bocsátva, hogy az embernek kötelessége áldozatot hozni azért, hogy a bűnei meg legyenek bocsátva, hogy akár fizetni is azért, hogy a bűnei meg legyenek bocsátva, és hogy megigazuljon, ez volt Luther számára a döbbenetes, és ezért lépett ő fel, hiszen ő hitte és vallotta, miután tényleg 10 évet vívódott ezen, és már szerzetesként vívódott ezzel, hitte és vallotta azt, hogy Krisztus áldozata elég. Az emberi áldozat az csak hála áldozat. És a bűnökkel való megküzdés az tulajdonképpen Jézus Krisztus küzdelme volt. A bűnökért való áldozat az Jézus Krisztus áldozata volt, és a bűnök bocsánatáért való árat azt Jézus Krisztus megfizette. Most is ezt hisszük és valljuk, és én tudom azt, hogy azóta már ugye ez a praktika, ami abban a korszakban a helyén volt, ma már nem állja meg a helyét.
Mégiscsak történt egy megújulás, ugye?
Biztos. Így van.
Igen, tehát a helyzet odáig fejlődött, hogy 10. Leó pápa 1521. januárjában ki is átkozta Luthert. Mit jelentett ez abban a korban? Hát, mert különösebben azért Luthert nem hatotta meg, hogy mai szóval éljünk, ugye ez a kiátkozás?
Hát azért menekülnie kellett, azért tudni kell azt, hogy igen, ő akkor elégette az őt kiátkozó pápai bullát, de azt is tudni kell, hogy nagyon sokáig ez azt jelentette, hogy akár vérdíj van a fején, tehát bárki a következmények nélkül megölhette őt.
Igen, hát a császár 1521. április 19-én kelt ediktumban úgynevezett birodalmi átokkal sújtotta Luthert. Ez jelenti azt, hogy...
Így van.
Hogy meg is ölhették, igen.
Igen, tehát ő az életét védve vonult el. Ez számára tulajdonképpen az Istenhez való közeledést és az Isten jelenlétében való életet jelentette, hiszen az alatt, az idő alatt, amíg eljutott arra a pontra a németországi reformáció, hogy Luthernek már szabad mozgásteret is tudtak nyújtani, és lehetőséget arra, hogy a tanítványait maga köré gyűjtse, és hogy tulajdonképpen szolgáljon és tanítson. Addig ő egy Isten jelenlétében töltött Biblia tanulmányozó ember volt, akit úgy hát rejtegetett az akkori szimpatizáns hatalom.
Október 31-e, tehát a reformáció napja, a hagyomány szerint 1517. október 31-én Luther Márton német Ágoston rendi szerzetes nyilvánosságra hozta 95 pontba foglalt téziseit, amelyeket a katolikus egyház megreformálása érdekében tett közzé. Luther tisztánvallási jellegű fellépése végül egyházszakadáshoz vezetett. A nap jelentőségéről, vallásról, a hitnek a mai társadalomban betöltött szerepéről beszélgetünk műsorunkban. Meghívottam Zalányi Erzsébet, a Marosvásárhelyi Református Kollégium vallástanára. Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk kukac@marosvasarhelyiradio.ro. Amennyiben szeretnének hozzászólni a műsorhoz, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Voltak követői Luther Mártonnak? Hát, voltak, akik bátran felvállalták azt, hogy mögé álljanak, hiszen itt egy komoly konfliktus alakult ki.
Persze, hogy igen. És ezzel párhuzamosan ugyanúgy, ahogy Németalföldön, Svájcban is, Franciaországban is elkezdett ez az egyházújító mozgalom, a reformáció elterjedni. Úgyhogy már 1560-ban már tudjuk azt, hogy már írják a kátékat, már próbálnak új tanokat, olyan bibliára épülő hitvallásokat átadni fejedelmeknek, amely teljesen megváltoztatja a fejedelmek valláshoz való viszonyát is. Tehát nagyon sok rétű és nagyon sok szálon indul el a reformáció, és nagyon sok, tehát földrajzilag is nagyon nagy téren.
Konkrétan létezik egy dátum, vagy egy esemény, vagy egy időpont, amihez lehet kötni a református egyháznak a megalakulását? Mert ugye aztán Calvin János genfi reformátor irányzatából alakult ki, de mióta létezik református egyház?
Nagyon érdekes, mert tényleg mi is a Calvin institúciójának megjelenéséhez esetleg, hogyha lehetne azt tekinteni, de jó magam próbáltam például az erdélyi református egyház alakulásának is egy időpontot behatárolni. Igazából nagyon érdekes, hogy ez az 1517 és október 31-e annyira beégte magát a protestáns egyházak tudatába, hogy minden protestáns egyház ekkorra teszi tulajdonképpen a születésének dátumát, úgyhogy nagyon érdekes, hogy mi is a reformáció 500-at ugye 2017-ben ünnepeltük.
Mert hogy Erdélyben mikor vannak nyomai ennek a mozgalomnak?
Tehát Erdélyben Heltai Gáspár az, aki a nyomdájával hozza tulajdonképpen a reformációt, és talán az ő életének és munkásságának idejére tehető a reformáció betörése, úgymond, de itt is a református fejedelmeknek köszönhetően nagyon hamar futótűzként terjed, és nagyon érdekes ez az erdélyi jellegzetesség, ez a cuius regio, eius religio, tehát, hogy akié a föld, azé a vallás terjedése is tulajdonképpen.
Azt írja István SMS-ben Békesség Istentől, az unitárius vallás születése az 1568-as vallási szabadsági törvényhez kötődik, ami Európa első ilyen törvénye. István írja íme, hogy hát, hogy mondjuk ragadós volt a példa mások igen, számára is.
Igen, igen, hát valóban az, ami Erdélyben a Tordai Országgyűlésen történt, az egyedülálló. Tehát az, amit akkor sikerült az országgyűlés résztvevőinek kimondani, az számunkra bizonyítja azt, hogy az erdélyi ember mennyire haladó gondolkodású volt, és mennyire lehet mondani azt, hogy megelőzte a korát ebből a szempontból, hiszen ott elhangzik már az, hogy mindenki lelkiismeret furdalás nélkül, sőt, szabadon gyakorolhatja a hitét, akkor ugye egy magyarul kimondott törvényről van szó, ezért magyar ajkúak vallási hovatartozását pecsételi meg, tulajdonképpen négy egyház tagjai számára mondják ki ezt a szabad vallásgyakorlás jogát, a katolikus, református, unitárius és evangélikus egyházak számára szabadon gyakorolhatják üldöztetés nélkül a lelki gyakorlataikat.
Igen, és akkor itt egy kicsit mélyebben is belemegyünk a hitbe. Éva írja SMS-ben, jó napot kívánok Békesség Istentől. Kérdésem, ha Jézus vezekelt bűneinkért és eltörölte azokat, akkor nekünk, mindenkori embereknek nincs felelősségünk bűneinkért, tetteinkért? Következmények nélkül tehetjük a rosszat? Az élet nem ezt bizonyítja? Vagy nem értettem jól? Köszönöm a választ, Éva.
Igen. Valóban ez egy olyan kérdés, amit fölteszünk magunknak akkor, amikor a hit útján elindulunk, és amikor a bűneinkkel szembesülünk. Nagyon fontos tudni azt, hogy mi a bűn, és ki az ember. Hogyha én tudom azt, amikor az Úristen színe előtt megállok, és az Úristen színe előtt számomra elhangzik az ítélet, hogy a bűn zsoldja a halál. Tehát, hogy én egy olyan ember vagyok, aki ítéletre méltó, és nem vagyok igaz, és bennem van a rossz cselekvésének is hajlama, akkor tudomásul veszem azt, hogy szükségem van arra, hogy valaki megigazítson. És olyankor áll mellém az Úr Jézus Krisztus, és azt mondja, hogy az én igazságomat neked adom. Na most ez engem egy egész más Isten élményre és egy más ember képre ruház föl. És én ettől a perctől tudom azt, hogy én teremtett ember vagyok, a teremtésnek a része vagyok, és a teremtőnek a munkatársa. Tehát abban a percben, amikor én megtudtam azt, hogy meg vagyok igazítva, akkor már úgy tekintek magamra, mint a teremtő munkatársára. És úgy tekintek magamra, mint az, aki része kell legyek ennek a világnak a szépítésében. Kreatívan kell ezt a világot formáljam az Isten terve szerint, az Isten dicsőségére. Tehát az, amikor már megtapasztaltam ezt a hálátom, hogy engem Isten megigazított, és Jézus Krisztus az én bűneimet elvette, akkor én már tudom azt, hogy az ő munkatársa vagyok. Tehát ilyenként nem fogom azt mondani, hogy nincs következménye a bűneimnek, hanem tudom azt, hogy akkor, amikor ebben a helyzetben is megigazítottként is elbukom, akkor szükségem van az újból való megigazításra, az újból való kiegyezésre az Úristennel.
Hogyan gyakoroljuk a bűnbánatot, reformátusok?
Naponkénti szembesüléssel a Biblia, Isten igéje tükör számunkra. És akkor, amikor a Szentírást olvassuk, akkor tapasztaljuk meg az isteni értékrendet. Akkor tapasztaljuk meg, hogy mi az, amit Jézus nekünk előirányzott, és mi az, amiben Jézus minket utitársként elhív. Jézus ige hirdetése főként az volt, hogy elközelített az Isten országa, és Isten országa köztünk van. Nagyon ritkán foglalkozik az Úr Jézus a bűnnel. És inkább a bűnbánatot nézi azokat az embereket, akik ugye ő ilyen elveszettekként próbál a példázatokban említeni, és az azokhoz való viszonyulást próbálja valamilyen formában a példázataiban úgy kiábrázolni, és minden alkalommal, amikor erről van szó, akkor elhangzik az, hogy hatalmas öröm van a mennyországban egy bűnös megtérésén. Tehát a bűnbánat gyakorlásának eredménye az a tudat, hogy most öröm van a mennyben az én bűnbánatom következményeként. Tehát az a melveregető, aszkétikus hozzáállás, ami ugye a feudális rendszerben volt, és ami Luther Márton idejében volt, az most már nem idejét múlta, és nem helyén való. Inkább a szembesülés, az önazonos önértékeléssel rendelkező református ember szembe tud nézni azzal, hogy ki ő, hol vannak a határai, mire képes, hol hibázott, szembenéz a hibáival, egy kicsit tanul is a hibáiból, én szoktam mondani, hogy nézzetek szembe a hibáitokkal, egy kicsit meg is ölelgethetitek őket, hogy tanítsanak. Tehát és utána most a bűnbánat révén újból indulhatsz.
Azt írja egy hallgató névtelen, nem akarok ünneprontó lenni, de ne csodálkozzunk a mai világon, amikor annyi idézőjelbe írja reformátor van, mindenki főnök akar lenni.
Igen.
Van benne igazság.
Hogyha a reformátorokat főnököknek néznénk, akkor igen. Azonban, hogyha a református ember azt nézi, hogy ő krisztusi, és újjáformált, és Krisztus követője, akkor a Krisztus követésben azt a fajta hozzáállást tudja vállalni, hogy Krisztus áldozatként, szolgaként volt király. Tehát ő úgy emeltetett fel, hogy megalázatott. Na most hogyha valaki úgy akar reformálni, hogy főnök akar lenni, akkor szerintem eleve elbukott az ügye. Hogyha nem azt szeretné, hogy ebben a közösségben, amit ő formálni szeretne, vagy egy új közösséget alakítani szeretne, tulajdonképpen segítőként, lehetőségként álljon az emberek közé, akkor ennek nincs értelme. Tehát én hiszem azt, hogy az ember azért formálódott, hogy mások reménységét táplálja. Főnökként nagyon nehéz ez. Az én célom az, hogy amikor a katedrán vagyok, vagy amikor a gyerekek között vagyok, a gyerekek tanuljanak meg reménykedni. Legyen egy olyan jövőképük, amihez boldogan és tetre készen indulnak. Ezt a kereszténységemben át tudom adni nekik. De Isten hivatást adott nekünk, a küldetést adott nekünk, hogy egymás reménységét tápláljuk.
Egy hallgatót köszöntök a telefonvonalban. Halló, jó napot kívánok!
Békesség Istentől, Attila vagyok.
Üdvözöljük, Attila!
Békesség Istentől!
Azt szeretném mondani az én hit életemből fakadóan, hogy a megtérés és a reformáció az soha nem befejezett dolog. Ahogy Luther is mondta, hogy semper reformand. És az előbbihez viszonyítva akarom mondani, hogy a keresztény életben nincs főnökség. Egyek vagyunk Krisztussal.
Igen,
testvériség van.
Köszönjük szépen, Attila, hogy ezt elmondta nekünk. Igen. Viszont hallása.
Köszönjük szépen, valóban értékes gondolatok, mert így van. Tehát a keresztény életben testvériség van, ahogy az Úr Jézus is mondja, hogy ti a barátaim vagytok.
Igen, egyébként hogyan viszonyulnak ma a hit kérdéséhez a fiatalok? Hogy is mondjam, tudnak hinni Istenben?
Különböző korosztályokat különféleképpen érint meg az Isten jelenléte. Az előkészítő osztályosok és első osztályosok szinte látják az Úr Jézust az osztályteremben, ahol tanítunk. És az Isten jelenléte nagyon valóságos számukra. Aztán elérkezik az az időszak, amikor őket is a világ megméri, elkezdenek felvételire készülni, elkezdenek küzdelmekben, párkapcsolatok keresésében, önmaguk keresésében tükröket keresni. És olyankor az Úristen tükrében nagyon kevés diák látja meg úgy önmagát, ahogy azt Jézus mondta, hogy becsesek vagytok, értékesek vagytok, drágák vagytok nekem, véren vásároltak vagytok nekem. Aztán következik a liceumi korszak, és ott már nagyon szegregálódik az a közösség, aki nagyon keresi az Isten jelenlétét, és nagyon keresi az Isten jelenlétében való meggazdagodást, épülést, az önértékelésének az igenlését, és meglátja az értékét Isten szemében. És van, aki teljesen hátat fordít az Isten szeretetének, és nem szeretne tudomást venni róla. Tehát én azt látom a fiatalok életében, hogy az én szerepem az, hogy hirdessem, hogy bizonyságot tegyek, hogy elmondjam, hogy én így élem meg a hétköznapokban az Isten jelenlétét, az Istennel való együtt léteimet, hogy én ezt gyakorlom az imádságos életemben, és ezt kapom Istentől, és hiszem azt, hogy én elhintem a magot, és majd az Úristen szent lelke megerősíti bennük akkor, amikor szükségük lesz rá. Nagyon sok fiatal most nem a hittel foglalkozik, mert olyan dolgok szólítják meg őket a világból, ami elveszi a figyelmüket Istenről.
Mitől más a református kollégiumban tanulni, mint mondjuk egy másik elméleti liceumban, Marosvásárhelyen, vagy bárhol?
A református kollégiumban tanulni tulajdonképpen azt jelenti, hogy része vagy nem csak egy tanuló közösségnek, hanem egy gyülekezetnek is. A református kollégium diákjai áhítatokra járnak, reggelente, reggeli áhítattal kezdik, és imádsággal kezdik az óráikat, és a nagy ünnepeken közösen együtt gyülekezetként Isten tiszteletre mennek, úrvacsorát vesznek. Tehát egy gyülekezetként léteznek. Természetesen ezek a gyülekezeti életnek az alkalmai is olyan ritkák, mint a valódi gyülekezetekben, hogy a heti rendszerességgel gyakorolják, azonban a naponként az csak az osztályközösség éli meg a közös áhítatokat, nem pedig az egész iskola. Hetente egyszer az iskola is közös áhítatokon vesz részt, és olyankor egy gyülekezet az egész diákság és tanári közösség is.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervisz, földmérő és térképész iroda. Toposzervisz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója az Autovolán sofőriskola. Autovolán. Tanulj meg biztonságosan vezetni.
Ma van tehát a reformáció napja, meghívottam Zalányi Erzsébet, a Marosvásárhelyi Református Kollégium vallástanára volt. Én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Én is köszönöm szépen a meghívást, viszont hallásra.